Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést Németh Kikillai Renáta gyöngyszakértővel, és hát beszéltünk a gyöngy születéséről, útjáról, arról, hogy mennyire csodálatos és különleges ez a világ, és mennyire esendő, hogy tényleg mi születik meg az adott kagylóban. De beszéljünk még a családi vállalkozásotokról, illetve ennek a történetéről. Mekkora felelősség és mekkora érték, amikor az ember egy családi vállalkozás továbbvitelére kap lehetőséget vagy felhatalmazást? Mert ez mindkettő.
Igen. Nagyon sok idő volt, amíg beletanultam. Láttam akkor a Piroskán is, amikor ugye bekerültem a családba,
aki a férjed édesanyja.
A férjem édesanyja, igen, és direkt nem használom az anyós szót, mert hogy én csupa jót tudok róla mondani, és néha az anyós az olyan pejoratív értelmű,
hát de viccek
miatt, igen,
de
tehát, hogy a férjem édesanyja.
Az a lényeg, hogy milyen tartalommal töltjük
így
meg
van,
ezt
így
a
van,
szót.
Tehát én mindig úgy hívom, hogy a férjem édesanyja, Piroska, amikor én őt láttam a gyöngyökkel foglalkozni, amikor felvette a gyöngyös ékszerét, akkor mindig csodálattal néztem, mert mindig beszélgette, tisztítgatta, mindig olyan, és mindegyiket, tehát nem csak a sajátját, hanem az üzletben lévőt is. De hogy úgy adja át nekem ezt a tudást, mert ez tényleg hosszú évek alatt szerzett tapasztalat, megfigyelések, újdonságok, tehát hogy mindig képben kell lenni itt ezen a területen is, mert oké, hogy a folyamat ugyanaz, és ugyanaz maradt, tehát itt a tenyésztésre gondolok, de mindig van újdonság itt is. És ahogy őt figyeltem, akár a kereskedelemben való részvételét, tehát ahogy ezeket árusította, ahogy eladta, ahogy próbáltatta, ahogy megfogott a tálcáról, ahol 6-8-10 gyöngysor volt, és kiemelte azt az egyet, ami pont jó volt a vendégnek, aki egy szép tahiti gyöngysorért jött. Tehát ezt a fajta attitűdöt kellett átvennem, és ezek évek voltak szerintem, amikor így ráéreztem én is, hogy na most kinek mi áll jól, és ahhoz beszélgetni kell, ahhoz rá kell hangolódni a vendégre, tehát ezt nagyon fontosnak tartottuk, és ez a mai napig így megy. Beszélgetni kell, le kell ülni, ez nem olyan gyors, nem olyan fast fashion, amit ugye most nagyon divatosan használnak, tehát ez nem az a kategória. A felelősség az nagyon nagy volt, mert nagyon akartam, mert különlegesnek éreztem ezt a szakmát, különlegesnek éreztem ezt a filozófiát, ezt a szenvedélyt, és különlegesnek érezhettem magam benne. És ez nagyon jó érzés volt, hogy ilyen szép dologgal foglalkozhatok, és ez vitt tovább, hogy másnak is akarom ezt az érzést.
Azon gondolkodtam, ha már a fast fashion-t említetted, hogy amikor a családi vállalkozást a 90-es évek elején még akkor mondjuk így a férjed édesanyja elindította, akkor még nem igazán volt gyöngykultúra Magyarországon. Most már van értő közönség?
Van. Határozottan állítom, hogy van.
Szemben a fast fashion-nel akkor.
Így van. Akár a visszatérő vendégeinket is, hosszú évekről visszatérő vendégeinket is említhetem, illetve az ő baráti körüket, hiszen nem mindenkihez jutott el a mi hírnevünk, úgymond, vagy éppen maga a lehetőség, hogy nálunk milyen szépségek vannak, hiszen egy bemutató teremben létezünk, de azért a 30 év már adott egy alapot, adott egy jó kis visszhangot a szép gyöngyöknek, és az a legjobb, amikor egy ajánlással kerül oda egy vendég hozzánk.
Egy vállalkozás ugye mindig ki van téve a gazdasági környezet változásának, hullámzásának, és hát biztosan nektek is voltak olyan időszakok, amikor váltani vagy változtatni kellett. Gondolok itt mondjuk akár a 2010-es évekre, amikor azért sok vállalkozásnak újra kellett gondolni a saját magát itt a gazdasági válság miatt. Nektek voltak ilyen időszakok?
Bizony volt. Nagy hullámvölgyek voltak.
Mert hogy eddig úgy beszélgettünk, mintha minden szép és jó lenne, és dübörög az üzlet, de hát ezért mindig vannak változások.
Óriási hullámvölgyeink voltak. A legelső az a 2009-es világválság volt, ami 2009 végén ért utol bennünket, és mi 2008-ban nyitottuk az üzletünket az Andrássy úton, a márkával, amit képviseltünk vele karöltve, és hát ott egy mély repülés jött azért 2010-ig, de megoldottuk, és igazából a visszatérő vendégek és annak a klientúrának köszönhető, aki még gyöngyszerelmes maradt, és azt mondta, hogy igenis azért a feleségét, vagy az édesanyját, vagy a lányát szeretné meglepni valami különlegessel, akkor azért hozzánk fordult, de akkor döntöttünk úgy, hogy visszamegyünk, visszavonulunk a bemutatóterembe. Egyébként azt jobban is szerették a mi vendégeink, az úgy kicsit úgy intimebb volt egy beszélgetésre.
Érdekes, amit mondtál, elgondolkodtam rajta, azt mondtad, hogy az a visszatérő vendég, aki az édesanyjának, a feleségének vagy a lányának vesz gyöngyöt, tehát a férfiak inkább, akik oda mennek, vagy azért vannak olyan hölgyek, üzletasszonyok, akik maguknak.
Mind a kettő állítás, van. Igen, igaz. Szeretik azért a férfiak, ha segítünk nekik, tehát hogy mondjuk azt szerették nagyon, de ez mondjuk ugye a 2010-ben annyira nem volt jellemző, vagy a 2008-2009-ben, pláne a COVID időszaka alatt, ami mert rendezvényünk most, igen, nem volt, hogy jönnek a hölgyek és előválogatnak, és akkor mindig szerettük a férfiaknak meghagyni a döntést, hogy akkor abból, amit a feleség vagy az édesanyja kinézett és megtetszett neki, abból ő válassza ki, hogy mit szeretne.
Ha még visszatérünk a cég életének a hullámzásához, ugye volt olyan pillanat is, amikor viszont a német márkával, akivel együtt dolgoztatok, igen, szétvált az utatok.
Sajnos bezárt, igen. Közel 100 év után bezárt az a nagy márka, akit mi képviseltünk, úgyhogy ott fel volt adva a lecke nekem, hogy tovább viszem a vállalkozást, nem ezzel a márkával, mert ugye ők teljesen megszűntek. A tulajdonos visszavonult, és azt mondta, hogy ő számokban látja a világot, nem pedig a szenvedélyével.
Tehát ez egy sokadik generációs tulajdonos volt, aki már máshogy állt hozzá ehhez az üzlethez?
Így van, abszolút így van. Igen, igen, tehát nagyon nehéz volt. Több márka is feltörekvőben volt, gyöngyös márka világszerte, és olyan exkluzív ékszereket hozott és tervezett a piacra, hogy nem látta a kifizetődő dolgot ebben, tehát az üzletet ebben, úgyhogy úgy döntött, hogy akkor bezár, és akkor éli az életét valahogy máshogyan.
Te pedig azon gondolkodtál, hogy
mi lesz
te is
most?
Abba hagyod, vagy folytatod?
Igen, azon gondoltam, hogy mi lesz most, mert hogy én ezt szerettem, imádtam, és pontosan a különlegessége miatt, és meg volt már ez a szenvedély bennem, és én azt éreztem, hogy én csak ehhez értek, és én csak ezt szeretném csinálni, mert olyan különleges. És hogy én tényleg minden nap, amikor bemegyek a bemutatóterembe, köszönök az ékszereknek, és megszeretgélem, és elmondom, hogy én annyira boldog vagyok, hogy ide jöhetek, de nyilván sokan vannak ezzel, aki azt csinálja, amit szeret. És igen, tehát, hogy ott úgy döntöttem, hogy akkor felkeresek egy márkát, és rengeteg tárgyalás volt.
Tehát akkor ebben fél volt
évig
kockázat?
Volt kockázat benne, sőt, nagy kockázat volt. Tudtam, hogy mit akarok, de a nagy kérdés az volt, hogy megkapom-e más márkától azt
a minőséget?
Nem a minőséget, mert azt tudtam, hogy hol kell. Tehát a piaccal azért mindig képben voltunk. Hiába tettük le a voksunkat egy márka mellett, a piaccal képben voltunk. A kiállítások révén azért ott a német márka mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy kellő információval lásson el minket akár a piacról, akár a minőségről, akár a tenyésztésekről, tehát hogy informálva legyünk minden összetevőjéről ennek a luxus márkának.
Vállalkozás, vezetés, vagy munkaterén is maximalista, vagy mert hogy a gyöngyök terén az egyértelmű, és a minőség terén, hogy igen?
Szeretnék maximalista lenni, de nem tudok, mert hogy a vállalat vezetése, vállalkozás vezetés azért sokszor számokból is áll, és azokban nem feltétlenül vagyok jó. Itt ez alatt azt értem, hogy én inkább a szépséget látom ebben, és ami lehetnek szép számok is természetesen, de hogy én az értékesítésével, illetve az árubeszerzésével, tehát ilyen nagyon komoly szavakat használva, mert hogy én belül nem így élem meg, hanem én felfedezem a kollekciót, én megszeretem a kollekciót, én beleszeretek abba a gyöngycsorba.
De akkor itt az intuíciók és a gyöngyös, is
abszolút, abszolút a belső intuíciók, és hát az emócióim, azok abszolút vezérelnek, úgyhogy ezek azok a fő vonalak nálam, ami miatt igen, nehezebb vezetni egy vállalkozást, mint mondjuk eladni, vagy éppen tudni azt, hogy hol kell megjelenni ezekkel az ékszerekkel, mert rengeteg rendezvényen is részt veszünk egyébként.
Mennyire fontos szerinted az edukáció? Mert ugye beszéltünk arról, hogy igaz-e vagy hamis, és hogy onnan indultunk, hogy ha ránézel már egy gyöngysorra, akkor meg tudod állapítani, hogy az valódi-e, igaz gyöngye.
Nagyon fontos, nem csak a gyöngykultúrában, hanem az ékszerkultúrában.
Igen, mert
is.
Eddig kifejezetten a gyöngyökről beszéltünk, igen, de azért majd váltunk
néhány szót.
Igen,
tehát tágabb, igen, igen. Nagyon fontosnak tartom. A viselését illetően is edukálunk, nem csak a gyöngyöt, hanem akár a gyémántot is, tehát itt beleértem akár a tisztítást, tehát egy alapvető történet lenne. hogy hogyan tisztítsunk egy gyöngysort, vagy hogyan tisztítjuk meg a gyémántfűbe valót, és még sorolhatnám. Az igaz-hamisra visszatérve, amit kérdeztél tőlem, nagyon szeretik az új vendégek, illetve hogyha elmegyünk egy rendezvényre, mint hölgyprogram, akkor ott az az első, hogy ezt megtanítjuk nekik, hogy hogyan különböztessék meg az igaz gyöngyöt a hamis gyöngytől. Nagyon sok olyan vendég, betérő vendég is van, aki eljön, hogy örökölt valamit, kapott valamit.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy ez azért talán ez a gyakoribb.
Igen, ezzel is jelen vagyunk a piacon, nagyon fontosnak tartom, mert már volt nem tudom én hány helyen, és nem tudják megmondani, hogy mennyit ér a karkötő, nyaklánc, stb. Én soha nem mondom ki azt elsőnek, hogy ez igaz vagy hamis, hanem megtanítom tesztelni, és neki kell kimondania, hogy abban a karkötőben, amit ő hozott értékbecslésre, abban igazi vagy hamis gyöngy van. Ez fontos, mert azt megjegyzi az az illető, aki bejön hozzám.
Beszéljünk még akkor a gyémántról is, mert hogy az a másik talán, ami ezt a fajta különlegességet, ezt a fajta érzést tudja nyújtani, mint talán a gyöngy, nem tudom, hogy te...
Nekem nem. Nekem nem tudja ugyanazt az érzést
tehát
hozni,
gyöngy,
de volt rá...
Tehát egy gyöngy.
Abszolút, uh-huh. Igen. Tehát, ahogy mondtam, gyöngy szerelmesként ez természetes. Gyémántot azért tartunk, mert volt rá igény. Tehát, hogy aki gyöngyel megkeresett bennünket, az hozzánk szeretett volna visszajönni más ékszert illetően is. Az igény felmerült, én pedig szerettem volna ezt megadni.
És hát, hogyha már itt egy picit így sztoriztunk, hogy hogyan jön létre a gyöngy, akkor beszéljünk azért a gyémántról is, mert úgy tudom, hogy azért ebben is otthonban, vagy hogy van a természetes, meg a laboratóriumban készített.
Így van, így gyémánt. Van. Van mind a kettőre lehetőség.
De ezt hívhatjuk mesterséges gyémántnak?
Azt gondolom, igen, hiszen nem a természetes közegében nevelkedik, hanem egy laboratóriumban, tehát ami szintén már mesterséges, hogyha a kövek növekedését nézzük, és természetesen nem időarányosan, tehát nem úgy, mint a természetben, hogy hosszú évek, évtizedek telnek el a gyémántok, illetve a köveknek a növekedésével, hanem itt egy gyors folyamatról van szó, amit mindenképpen úgy hívnék, hogy mesterséges. Én nagyon fontosnak tartanám egyébként, hogy azzal nincs semmi baj, hogyha valaki ilyet vesz, de...
Bocsánat, a mesterséges gyémántot is nevezhetjük igazi gyémántnak?
Én nem tenném, de mindenféle teszter és mindenféle olyan útmutatónak megegyezik a mesterséges gyémánt is. Tehát a gyémántteszter is azt mondja, hogy ez gyémánt. Tehát nem mondja azt, hogy most ez laboratóriumból van, és nem mutatja ki ugyanazokat az értékeket, minden ugyanúgy működik.
De egyébként felszokták tüntetni, mert tudom, hogy a gyémánnál.
Ezt akartam mondani az imént, hogy én így van. Vagy... Hát bízunk benne, hogy ez így is marad, mert hogy egyre jobban berobbantja a piacot ez a mesterséges gyémánt, mert hogy könnyebben is hamarabb elérhető, és egy jóval kedvezőbb áron. Tehát azt gondolom, hogy ez most már felrobbantotta a piacot.
Meg nem tudom, hogy a fenntarthatóság itt bejön-e a kép. Be.
Még nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy azért igen, de
vagyunk.
Hogy még nem, tört, uh-huh. nem teltek el hosszú évtizedek, hogy ezt meg tudjam, uh-huh. vagy meg tudjuk mondani, de én mindenképpen a legfontosabbnak azt tartanám, hogy a szertifikációban, aki ad szertifikációt, az feltüntesse, hogy ez egy laboratóriumban növelt, és növekedett gyémánt.
És milyen értékbeli különbség van, vagy lehet a természetes és akkor a mesterséges gyémánt között, hogy akkor még szakmázzunk egy kicsit.
Igen, nagyon félve mondok bármit is, uh-huh. mert ugye itt minden érték, akár a gyöngynél is, akár a gyémántnál is, a minőségétől függ uh-huh. az
mert
értéke.
Olvastam olyat, hogy 50-60%-os különbség is lehet.
Abszolút, és itt ezt akarom mondani, de ha bármilyen szegmest is nézünk, ott mindenképpen szerintem a felét levehetjük az értékének a mesterséges gyémántnál, tehát hogy azért ugyanazon paraméterekkel rendelkezőt, hogyha alávetünk, akkor a fele árban, uh-huh. mint az igazi gyémánt.
Igen, itt felírtam magamnak még a beszélgetés előtt a technikai fejlődést és az innovációt, tehát hogy akkor viszont egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez most az utóbbi időszakban ott van az ékszerkészítésben, és sokféleképpen.
Abszolút jelen van. Itt a gyöngyök terén ugye különböző színvilágú gyöngyöket hoznak a piacra, és ez nem a átfestésüket jelenti, hanem arról, hogy kereszteznek édesvízi kagylókat, és ott egy gyönyörű, szép irizáló színvilágot hoztak létre ezelőtt 8-10 évvel, ami most már abszolút a piacon van. Ez a Ming elnevezésű édesvízi gyöngy, a Ming kínai császárságról nevezték el egyébként ezt a gyöngyfajtát. Nagyon különleges. Értem, nem gyöngyfajta, bocsánat, hanem az édesvízinek egy alfaja talán, mert hogy egy irizáló vöröses árnyalatot kaptak azok a színek, amik már léteztek korábban az édesvízi kagylók terén. Tehát az innováció ott van. Az innováció és a fenntarthatóság például nálunk abban is felütötte a fejét, hogy mondjuk nem egy fülbevalót veszünk, hanem levehetjük például az aranymechanikáról a gyöngyöt, és akkor csak egy mondjuk egy karika fülbevaló, vagy egy aranyfülbevaló lesz, és a kedvünk tartja, visszatehetjük a gyöngyöt rá. Tehát, hogy ebben is változott már az ékszeripar, hogy ez az egyet fizet kettőt kap, de hát ez borzasztó szlogen. Most itt ezen a téren, hiszen azért egy nagyon high-end dologról beszélünk.
Hát igen, ez egy különleges és szegmens számára abszolút elérhető világ, hát azért ezt
abszolút,
mondjuk ki.
Abszolút, tehát értékében mindenképp, tehát ez a minőség, amit képviselünk, az mindenképpen egy különleges értékrend. Tehát, hogy itt az innováció jelen van, és a fejlesztése, vagy a gyűrű például levehető róla a gyöngy, és akkor teljesen más fazon lesz belőle, vagy szétszedhető a nyaklánc, rövidíthető, hosszabbítható, vagy kivehető belőle a karkötőnek való, és egy különleges rejtett kapocsal lehet használni. Tehát nagyon széles most már a repertoár.
Az új generáció hogyan viszonyul ehhez a világhoz, a gyöngyhöz, vagy talán a gyémánthoz, hogy mennyire tartják értéknek, mert ugye onnan indultunk, hogy van, hogy valaki örököl. Te magad mondtad az elején, hogy a nagymama gyöngy sorára emlékeztet bennünket, és ez van a köztudatban. Tehát, hogy a fiatalabb generációk értéknek tartják ezt? Mint látsz?
Egyre inkább igen.
Nyilván ez anyagi tehát kérdés ez anya, is, de vannak azért trendek.
Igen, és azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy aki oda behozza a kislányát, vagy a nagylányát, és mondjuk alkalomra kap egy gyöngyfülbevalót, vagy egy gyöngyös medált, az nagyon örül neki, és nagyon nagy becsben tartja. Ahogy mondod, jól mondod, tehát valóban pénztárca függő, de ahogy az aranyékszer már bevonult a köztudatba, hogy alkalomra ez illendő, akkor én azt gondolom, hogy feltörekvőek vagyunk így a gyöngyösékszerek terén is.
Azon gondolkodtam, hogy amióta a világ mindig is ugye kuriózum volt az igaz gyöngy, illetve a gyémánt. És az emberek el sem tudták képzelni, hogy hogyan jön létre, vagy hogyan készül, nem véletlenül beszélgettünk. Még most is erről, miközben bekapcsoljuk a tévét és a YouTube-on, vagy bármilyen más internetes fórumon, rengeteg információt kapunk, vagy bele is láthatunk ebbe a folyamatba. És azon gondolkodtam, hogy ha látjuk, hogy hogyan csiszolják, hogy hogyan aratják, hogy hogyan szüretelik, akkor veszíthet-e ez a világ az exkluzivitásából, vagy a misztikumából, a legendából, ami az igaz gyöngyöt körbelengte mondjuk az elmúlt egy évszázadban, vagy ettől válik érdekesebbé? Tehát, hogy mindkét út lehetséges.
Abszolút, ez is megítélés kérdése, illetve szerintem ez arról szól, hogy ki hogyan éli meg, amit lát, hogyan érzi magához közel. Ezek a rövidített videók nem mindig adják vissza azért ezt a... Nyilván azt az adott pillanatot igen, amit levideóznak, de az, hogy ez hogyan történik nagyban, tehát hogy ez január 1-től december 31-ig, ez hogyan működik, azt nem adja vissza. Vannak most már filmek, illetve hosszabb videók elérhetőek az interneten, és abban magasztalják a gyöngyöt, illetve a gyöngytenyésztést, a gyöngyfarmereket és azok dolgozóit. Én azt sokkal inkább... Ildomosnak tartom. De ez talán másra is érvényes, hogy egy kiragadott pillanat, vagy egy megmutatott háttérkép, vagy egy leleplezett háttérinformáció, vagy háttérkép mit indíthat el. Én bízom benne, hogy mindenki úgy fogja fel, hogy ez csak egy adott pillanat, és mondjuk érdekességképpen ránéz. De azt mindenképpen tudni kell, hogy ez egy óriási munka, hatalmas szenvedély és elszántság, kitartás munkája. Ez a természeti kincs, mind a kagyló, mind a farmerek részéről.
Akkor legyen már ez a végszó, és köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Németh Kikillai Renáta gyöngyszakértő, vagy ahogy ő fogalmazott, gyöngyszerelmes volt ma a vendégem.
Köszönöm szépen, Juli.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.